Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják. Két hetenként, péntekenként délután megjelenő műsorról van szó, ahol állandó beszélgető partnerem dr. Bécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Nemrégiben zajlott le egy konferencia, amelyet az organikus pedagógia nevében rendeztek meg. Bécsi Rita, az organikus pedagógia magyarországi meghonosítója, mondhatjuk apostola. Járja az országot fáradhatatlanul, és egy olyan pedagógiai módszerről szól az organikus pedagógia, amit az első világháború idejében Kentenik atya próbált meghonosítani, illetve azóta elterjeszteni. Ennek a pedagógiának számos pozitívuma mellett óriási előnye, hogy közösségben gondolkodik, és vallja, hogy igazándiból érett felnőtté közösségben lehet válni. Hogyan értékeled ezt a konferenciát, milyen szándékkal hívtátok életre, és milyen eredménnyel zárult?
Nagyon izgalmas esemény volt, mert maga ugye a pedagógiai módszer, vagy talán inkább szemléletnek is nevezhetném, azért szerte az országban már sok helyen kis magocskánként él. Vagy éldegél, vagy él, vagy erősebb, vannak már intézményei, vannak képviselői, van egy szakirányú továbbképzés, amit az Apor Vilmos Főiskolán meg lehet tanulni egy év alatt, tehát itt minden évben több mint 100-an végeznek, tehát ők azért valahova kikerülnek az országban, és ott azért
eszerint... Óvónőként, tanítónőként, pedagógusként.
Igen, pedagógusként, de akár polgármesterként, vagy orvosként, tehát nagyon sokféle egészségügy védőnő, sokféle ágazatból vesznek ezen részt, tehát azért sok kis sejt létezik már az országban. És pontosan ez volt a célja ennek a konferenciának, hogy igazából ezt minden életterületünkön átélhetjük, hogy nem hatékony az, aki bezáródik egy önmag, még a családba is. Tehát sajnos atomizálódtak a családok is, és nincsenek közösségben. Pedig felsokszorozódik az energia, és az a lelki energia, szellemi energia, fizikai energia is. Tehát, hogy együtt biztos, hogy sokkal hatékonyabban tudunk működni, de ehhez nyitni kell. Tehát ehhez nem elég, hogy én ott csinálom a magamét, és ahogy én, ugye szoktuk mondani tanárként, hogy becsukom magam mögött az ajtót, és azt csinálok, amit akarok. Hát ez bizonyos szempontból jó, de inkább ki kéne nyitni az ajtót, vagy ki kéne nyitni másnak az ajtaját, hogy oda benézni, hogy ő hogy csinálja. És ennek a jegyében szerveztük meg tulajdonképpen ezt a konferenciát, hogy összehívni ezeket a kis sejteket, és segíteni nekik abban, hogy egyrészt a tudománynak más területeire is, tehát ne csak egy szűk területen egyezzen egy felfogás, vagy egy irány, hanem hogy nyissunk rá más területekre is, kérdezzük meg más tudományterületek képviselőit is, hogy mit gondolnak arról, hogy a hálózatosodás, a közösségben való gondolkodás az hogyan termékenyíthet meg egy alapgondolatot. És egyrészt ez volt a délelőtt, tehát itt előadások hangzottak el, talán majd vissza is térünk rá, illetve maga a találkozás, tehát az, hogy eljövök Szombathelyről, evangélikus lelkészként például, és találkozom itt egy Balaton felvidéki pappal, vagy egy domonkos apácával, vagy éppen egy sürgőségi orvossal, aki ugyanebben a szellemben próbál a saját maga területén sok mindent csinálni. És ez már maga, tehát az, hogy tudjuk azt, hogy jaja, egyfelé nézünk, de mégis más területen dolgozunk, hát ez nagyon nagy élmény volt, ahogy egymásra találtak, és ahogy próbálták tényleg megkeresni azokat a pontokat, amikkel ők gazdagodhatnak a másikból. És egyrészt ez a találkozás, és délután pedig egy nagyon érdekes forgószínpad-szerű nyüzsgés volt tulajdonképpen, hogy azok a műhelyek, ahol már így elkezdtek dolgozni, tehát vannak óvodák, iskolák, középiskolák, egyesületek,
Egyházi közösségek,
igen. Tehát nagyon-nagyon sokféle területről kaptunk egy mintát, hogy nézd oda, Így is lehet. Tehát ezzel is el lehet indulni, azzal is el lehet indulni. Voltak református fenntartásban, katolikus fenntartásban, egyesületi fenntartásban, állami fenntartásban, rendi fenntartásban működő kis közösségek. Tehát ez is azt mutatta, hogy nem attól függ, hogy fölülről mi történik, hanem attól függ, hogy mi alulról mit csinálunk. És ez egy nagyon nagy élménye volt, úgy láttam mindenkinek, nagyon jó légkör volt, nagyon, nagyon sok jó szándékú embernek az összeadódott ereje. És ezzel is azt hiszem, hogy nem, hát éppen a közösséget is járjuk körbe, ugye itt a Mária Rádióban is ebben a hónapban, hogy ezt nem eléggé értékeljük, hogy valóban van egy úgynevezett szinergiája a közösségnek, ahol egy meg egy az nem kettő. De ezt ugye a házasságban éljük át legelőször, amikor azt...
A legkisebb és egyik legszebb és legautentikusabb közösség.
Így van. A házasság. És a leghatékonyabb, ugye képes új életet létrehozni, és ez nem csak biológiailag érvényes, hanem egy új minőséget hoz létre, egy ilyen mi, ha ott megszületik ez a mi. Tehát, hogyha nem én pénzem, meg én házam, meg az én családom, és a te hülye családod, akkor, hogyha ez szépen összeadódik, és tudunk egymástól tanulni, és ki tudunk nyitni egymás felé, és fel tudjuk használni egymás gazdagságát, és azt magunkba tudjuk építeni, hát ez hihetetlen röpítő erő, tehát tényleg. És sajnos ezek a kisebb közösségek is valahogy olyan kicsit ilyen ráadásként működnek, vagy hát, ha jut rá idő, hát ez nem fér bele az életünkbe, majd talán később, jaj, a gyerekek életében biztos, hogy nem, tehát ott a nyelvvizsgára kell készülni. Pedig azt látjuk, hogy a nyelvvizsgára készülés is jobban megy, hogy úgy mondjam, bandába. Jobban megy akkor, hogyha a közösségben többen is vannak. Ó, gyere már el, stb. Tehát ezt nagyon fel kellene használnunk iskolákban is, egyházi közösségekben is, tehát szóval ezek a kicsi kis sejtek, és nem elég, hogy kis sejtet létrehozunk, és ezért is hoztuk létre hívtuk össze ezt az országos nagy konferenciát. Nem elég, ha kis sejtben mi nagyon jól összemelegszünk, és hanem ki kell nyitni a többiek felé, és akkor meglátjuk, hogy ugyanaz az érték, hogyan ölt testet egy teljesen más körülményben, egy teljesen más adottságú helyzetben, és onnan rengeteget lehet tanulni.
Az egyik előadó Gerhard Mária volt, aki a Schönstadt Mária Nővér közösségnek a tagja, és nagyon érdekesen mesél tulajdonképpen a kentenichi pedagógia születéséről, és arról a világról, az első világháború idején, ahogy Kentenich atya elkezdte ezt a hálózatépítést, és hogyan talált kapcsolatot a fronton lévő katonákkal, és hogy adott erőt a katonáknak.
Csodálatos tulajdonképpen, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen profétikus tette volt. Ugye nagyon nagy erejű lelkipásztor volt Kentenich atya. Nagyon, ugye palotinus iskolában, vagyis kollégiumban dolgozott ugye fiatal fiúkkal. És nagyon jó kapcsolat alakult ki, természetesen mindenki, mint lelki atyához, atyai jó barátjához, tanárához, mesteréhez. Tehát volt egy személyes kapcsolat. Jó, ezt felépítette, bíztak benne, szerették őt, támaszkodtak rá, hittek neki, hiteles volt, minden megvolt, ami kellett, jó. Jön a háború, és ezek a gyerekek szétfröccsennek a frontokra. Jön a megpróbáltatása annak a meggyőződésnek, annak a karakternek, a jellemnek, az egészségnek, a mindennek, hitüknek, bizalmuknak, Isten kapcsolatuknak, mindennek. És ugye először elkezdenek természetesen, hát akár levelezni, vagy valamilyen formában kapcsolatban lenni ezzel az atyával. Mit csináljak, atya? Így csináljak, úgy csináljak. És nagyon messzelátóan nem hagyta meg ezt az egyes szálakat, hanem azt kezdte el művelni, hogy ezek a fiatalok egymással is kapcsolódjanak össze, ő is belement ebbe a hálózatba, és azt ösztönözte folyton, hogy keresd meg a másikat, írjál neki, olvasd el, nézd meg, hogy ő mit csinált, hogy jött rá, milyen eszközei vannak, és ő is egy kicsit, tehát inkább visszafogva, de belefolyt ebbe a dologba, hogy irányt adjon, de megpróbálta őket egymással is összekötni, és egymással megerősítetni. És utána létrehoz egy ilyen, hát ez egy hétköznapi kicsi eszköz, egy kis újságocskát, hogy írjátok le a tapasztalataitokat, és itt kezdődött az a fajta hálózatosodás, mármint ennek az egész mozgalomnak a hálózatosodása, ami a mai napig tart, és azt lehet látni, hogy a családokat is ilyen módszerrel tudta összefogni, osszák meg a közös tapasztalataikat. Tehát, hogy csinálod te, és ebbe a kicsi újságban írtak arról, hogy nem tudom én, engem ezért, stb. Így nem bírtam ki, nem barátokat találtam, hogy bírok el az ösztön életemmel, hogy bírok el ezzel a sok erőszakkal.
Félelemmel, rettegéssel.
Igen, mit imádkozom, hogyan tudok valahogy békességre lelni, vagy nyugalomra találni. És ezeket a tapasztalatokat, hogy mondjam, sokszorozták, és ezt a kis újságot, és utána elkezdett arra figyelni, hogy sok helyre jusson el ez a kis újság. Jusson el a szüleikhez, jusson el azokba a helyi közösségekbe, ahonnan ugye támogatni tudják ezeket a fiatalokat. És így lassan ugye nem csak az az egyes szál erősödött, amin ők ugye azért nyilván kapcsolódtak, hanem tudott bekapcsolni más olyan erőket is, amelyekre ők abszolút nem gondoltak az elején. Hogy ez segíthet, hogy nem csak a lelki atya segíthet az ő tanácsaival, hanem egymáshoz kapcsolódva is meg tudunk erősödni. Csodálatos ez tulajdonképpen, mert hogyha belegondolunk, hogy tehát ezt egy háborúban tette meg, tehát nem most,
a fronton lévő katonákkal, igen, akik nagyon nagy kihívásoknak voltak kitéve. Igen. Hát bizony ezek a kihívások minket is érnek, erről beszélt Felföldi László pénzügyi püspök atya, aki úgy gondolta, hogy ő outsiderként van itt, hiszen effektív pedagógiával nem foglalkozik, de úgy fogalmazott, hogy egy közösséget szétszedő és a közösséget valahol más irányba vivő életben vagyunk, nap mint nap kitéve, és hogy ő úgy érzi, hogy a frontvonalról érkezik, és ő is fronton van, mint ahogy valamikor az első világháborús katonák.
Igen, nagyon érdekes, ő egyébként ennek az Organikus Pedagógiai Egyesületnek alapító tagja is, mert kezdettől fogva arról a frontról is úgy érezte, hogy na hát, ha valamire erre nagyon nagy szükség van. És azt tapasztalja szintén, ugye hát a hétköznapi lelkipásztori helyzetben, hogy megint atomizálódtunk. Tehát megint egyenként próbál mindenki megküzdeni azzal a hétköznapi helyzetével, akár a hitében, akár a családi életében, akár a munkahelyén, akár a saját életvitelének a kialakításában, és nem támogatjuk egymást. Tehát egyszerűen az a közfelfogás, közgondolkodás, ez a bizonyos kapart ki a gesztenyédet, azért ez nagyon erősen él, sőt, lököd le a másikat, mert hát ha hozzányúl a gesztenyédhez, ez olyan mértékben gyengíti az erőinket, hogy ő így is fogalmazott, nekem nagyon, nagyon tetszett is ez az egyértelmű irányadása, azt mondja, hogy vagy teljesen más csinálunk, vagy hagyjuk abba az egészet. Mert így nem érdemes. Tehát ezt foltozgatni, ezt így nem lehet. Tehát, hogy vagy ráébredünk arra, hogy közösségben tudunk létezni, és a családot is ki kell nyitni másik családok felé, vagy a nagyobb család felé, és az egyházat ki kell. Na hát azt végképp. Ennek nagyon nagy harcosa, hogy menjünk ki, nyissuk ki, mert ne arra várjunk, hogy bejönnek, néha így fogalmaz, hogy bejönnek a színházunkra majd, azok, akik meg se értik, hogy milyen színház folyik ott, és néha nagyon gyenge a színház ráadásul. Ezt ő mondta tényleg, de szóval, hogy szedjük már össze magunkat, és nézzük meg, hogy hol van az erő. És hát a bevezetőben nagyon jó felütés volt, hát nem röviden szólt püspök atya, de azt azért nagyon erőteljesen felvázolta, hogy az irány valahogy nagyon másban van, ne így toporogjunk saját magunk körül, hanem tényleg nyissunk.
A Budapesti Európai Tehetség Központ vezetője, Fuszek Csilla, Csermely Péternek és Kopp Máriának a kutatásaira hivatkozva jelezte, hogy a hálózatban élő emberek tudományosan igazoltan tovább élnek, boldogabbak, legyen ez házastársi kapcsolat, legyen család, legyen még nagyobb közösség, tehát minél nyitottabb egy ember a közösség irányába, annál akár másfél évtizeddel is tovább élhet, és ez most már tudományosan igazolt tény. Hogyan állunk mi ehhez, mert ez már azért olvasható, látható.
Hát ez az, hogy Kopmáriáék nem most találták
nem
ezt
most el, találta,
és hát nem csak
10-20 éve, 10-20
igen,
éve.
És döbbenetes az a Boldogság Kereres és útjai könyvük, már azt hiszem 2-3 kiadást is megírt, és nagyon, például abban szerepel egy nagyon érdekes kutatás, egy nagyon hosszú távú kutatás, nagyon nagy mintás kutatással dolgoztak,
és követő kutatással, igen, tehát a igen, személyeket 20 igen. év távlatából
volt
is megkeresték.
Volt egy igazán figyelemre méltó, mert ugye ennek a hálózatépítéshez, tehát ehhez a hálózatépítéshez nagyon nagy bizalom kell. Tehát az, hogy én kilépjek abból a jól ismert kis közegemből, és úgy rányissak egy másikra, és azzal még kapcsolatba is kerüljek, ne talán azzal egy intenzív kapcsolatot, tanulok tőle, stb. Vagy magamat megnyitom felé. Azért ehhez kell sok bizalom, és azt mondja, hogy hát a mai társadalomban, a magyar társadalomban is, ahogy Kopmáriáék vizsgálták, hát bizony ez a bizalmi tőke, ez eléggé megroncsolódott. Tehát senkiben nem lehet megbízni, még abba se, csak amit te csinálsz, de még a jó Istenbe se nagyon. Tehát ez a nagyon nagy ilyen bizalmatlanság, ez nagyon sokat árt, és elkezdték, ez egyébként a Harvardon is kutatták, hogy a bizalom magatartás az milyen későbbi előnyökkel jár, illetve ők így fogalmaztak, hogy ennek az ellentéte ez a kicsit tartózkodó, vagy inkább szkeptikus, stb. A, hogy is hívták, ellenséges magatartásnak. Tehát most ne kifejezetten ellenségre gondoljunk, hanem ez a kicsit elutasító valami. Egyetemistákkal kísérleteztek, és gyakorlatilag aszerint csoportosították őket, hogy alapvetően bizalommagatartásúak-e, vagy alapvetően ellenséges magatartásúak-e. És egy hosszú távú kutatást szerettek volna felépíteni, és megnézni ezeket a fiatalokat, hogy a szakmai életben, személyes életben, a családi életben, a társadalmi előrejutásban, a ambícióban, stb. Mindenben hogyan működnek. Nem pontosan emlékszem, az első mintafelvétel azt hiszem 15 év múlva volt aktuális, és akkor az ellenséges magatartásúak közül olyan sokan meghaltak már, hogy nem lehetett folytatni ezt a vizsgálat, mert tőle gyakorlatilag nem volt már érvényes a mintája. Tehát mindentől függetlenül, tehát jó állástól, IQ-tól, jó bizonyítványtól, lehetőségektől függetlenül maga az, hogy valakit védette ez a bizalom magatartás, és nyilván tudott magának társakat, tudott maga köré közösségeket szervezni, vagy belelépni, vagy élni, vagy belőlük táplálkozni, vagy veszély esetén védelmet kapni, hogy az ellenségesnek nevezett csoportnak már ott, tehát ennyire rövid idő alatt, tulajdonképpen, ahogy mondta éppen Fuszek Csilla is, hogy ez a bizonyos másfél évtizedes egészségügyi károsodás, vagy akár halandóság is ennyire élesen látszik. Tehát egészségügyi tényező is a hálózatosodás, nem csak szellemi egészség kérdése.
Arról is beszélt, hogy a tehetségek kibontakoztatásához is hihetetlen erőt ad a közösség.
Igen, ezt nem annyira régen fedezték fel, hát Csermely Péter ennek ugye nagyon nagy elöljárója is volt, és ami Magyarországon azóta el is terjedt, ez a nemzetközi tehetséghálózat, aminek a vezetője is Fuszek Csilla, hogy nem csak hogy országon belül kezdték el kiépíteni ezt a hálózatot, hanem nemzetközileg is.
Én hát már 48 iskolát, országban jelen vannak, ez egy hihetetlen nagy dolog, igen, és igen. Van összehasonlítási alap.
Minden van, tehát olyan rálátás van, tehát nem ott kotorásznak, nem tudom én, a kis városunkban, vagy mit tudom én, Szigetváron, vagy Dombováron, vagy Pécsen, vagy akárhol, hanem ezeknek a gyerekeknek is megteremtik azokat a kapcsolódásokat, hogy rálássanak mások munkájára, mások haladására, mások örömeire, gondjaira, eredményeire. Oda viszik őket, mestereket kapnak,
kurzusokat vezetnek.
Igen, irodalma van. Hát ma meg már ugye az internet mondjuk erre nagyon-nagyon jó, hogy be tudják őket kapcsolni a legkülönbözőbb hálózatokba, és nem csak, hogy a saját munkaterületükön, vagy a saját tehetségterületükön, és szerintem ez a legnagyobb előnye ennek, hogy gazdagítják ezeket. Tehát nem csak felfedezik, nem csak, ugye itt vannak ezek a bizonyos tehetségpontok, iskolák, stb. Tehát nem csak felfedezik, és azt mondják, hogy jó, akkor egy kicsit alátámasztunk, hanem gazdagítják, megmutatják neki, hogy nem csak az a világ, nem csak az a kis simpája létezik. Hát, ha van még egy más felé való nyitásod, vagy, egy, vagy hát, ha még a gondolkodásodat ez is egy kicsit megszínesítheti meg. Tehát nagyon nagy értéke van ennek, és hát ezt fedezték fel, hogy a tehetség kibontakoztatásához is nagyon nagy ereje van. Ugye nyilván, hogy mindjárt erre gondolunk, hogy egy elszakadt, nem tudom én, földrajzilag elszakadt területen, vagy például egy szegénységben élő területen, nyilvánvaló, hogy ott a közösségből, hogy úgy mondjam, kiemelve, megerősítve azt a tehetség gyanús hát gyereket, az is egy nagyon nagy előny, de nem csak ez, hanem a gondolkodását és a továbbjutását és a másokkal való együttműködését tudja segíteni nagyon nagyszerűen.
Hihetetlen érdekes volt Földi Lászlónak az előadása, aki jelen pillanatban a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamikor a hírszerzés műveleti részének irányítója volt. És összehasonlította az előadásában a szabadkőműves, a munkásmozgalmi közösségek, hálózatok szervezését, meg hát maga a hírszerzés is, mert az is egy hálózatra épül. És arról beszélt, hogy ezek legalább megfogalmazták magukat, fölléptek, láthatóak lettek valahol, de most léteznek ezek a bizonyos NGO-k, amelyek egy olyan elképesztő hálózatot hoztak létre a világban, hogy lassan ott tartunk, hogy a politikát akarják irányítani. És aggasztó a helyzet, hiszen úgy fogalmazott, hogy hihetetlen pénz áll mögötte, és azért tudjuk, hogy ezeknek a kiépítéséhez azért szükség van pénzre, nem is kevésre. És kérdezi, hogy hol van a megoldás. És az egyben látja a megoldást, hogy a már meglévő hálózatok, jó szándékú hálózatok valóban javítani, társadalmat javítani, problémákra odafigyelő hálózatokat kell összekapcsolni egy közös hálózattá, amely hálózatnak lehetősége lesz arra, hogy a tömegek révén, bár kevesebb a pénzünk, de a tömegek révén a normalitás előtérbe tud kerülni. Ő magát is outsidernek nevezte ebbe az egész közösségbe, de hihetetlen érdekes volt az előadása.
Nagyon érdekes volt, Földi László, egyetlen, ahogy bekerült ebbe az előadói körbe, persze ahol elkezdtem írni, hogy ugye kik lesznek az előadók, úgy láttam, hogy úgy, ha közzé tesszük, hogy mi, az a Földi László, az a hírszerzős Földi, ne, hogy kerül ide, pedagógia, nem tudom mi. És nagyon, és pontosan ez az a bizonyos hálózatképzés, amit éppen Fuszek Csiba is kiemelt, hogy ne csak a magunk körébe, tehát egyszerűen nézzünk rá olyan gondolkodókra, akik azért hasonló értékek mentén, de valami teljesen más észjárással gondolkodnak. Na, Földi László tényleg egy ilyen volt. És nagyon örülök neki, hogy belekerült ebbe a közösségbe így, ilyen formában, vagy előadói közösségbe. És ő, mint a Védett Társadalomnak a kuratórium elnöke jött most ebbe. Persze, nyilván van egy háttértudása. De miért jött itt ez a Védett Társadalom? Ez is egy nemzetközi hálózat tulajdonképpen, és egy nagyon intenzíven működő, és pontosan a nyílt társadalom megnevezésű, hát ellenébe jött, igen, azt mondja, hogy vannak olyan értékek, amelyeket meg kell védeni, és ehhez valóban nekünk is össze kell kapaszkodni, de ezt kicsibe is ugyanúgy csináljuk, nyilvánvaló, hogy az ember azokat az értékeket, amelyekből élni akar, azt védelmezni kell, tehát azt, és erre jöttek rá ebben a Védett Társadalomban is, hogy a legkülönbözőbb területeken élőknek, akik képviselik ezeket az értékeket, mint például, nem tudom én, család, Vagy nemzet, igen.
Nemi identitás.
Igen. Nagyon-nagyon, tehát itt nagyon sokféle van, igen, hit. Igen, hit, igen. Tehát nagyon-nagyon mély rétegekbe benyúló értékekről van szó, és hogy azokat valóban csak így alulról összefogva tudjuk megvédeni. És hogyha mi nem kapaszkodunk össze, akkor ne tárjuk szét a kezünket, hogy jaj, ezek milyen csúnyák, mert ezek az NGO-k mennyire így meg. Nem erről van szó, tehát nem lövöldözni kell, és nem köpködni kell, meg nem tudom én, nem, hanem egyszerűen élni azt az értéket, ami van, felragyogtatni azt, ami van, és élni azt, ami van, és ezt megerősödve, tehát azt mondani, hogy itt nem lehet egyedül megállni, tehát itt biztos nem lehet egyedül megállni, hogyha nem kapaszkodunk össze. És ennek az erejét mutatta meg Földi László azzal abból a sajátos szemszögből, ahonnan ő érkezett, és ő is ugyanide jutott ki, hogy ne gondoljuk azt, hogy kevesen vagyunk, de ezt én is tapasztalom. Tehát azért járva az országot, most csak ilyen nagyon-nagyon egyszerű dologban, ez a pedagógiai szemlélet, ami a mostani közoktatási szemlélettel 25 ponton szembe megy, vagy 125-ön lehetséges, és mégis azt mondom, amikor ez megszólal valahol, hihetetlen nagy szomjúságot találok, hogy de tényleg, hát nem is gondoltam, de tényleg ez már ember, tehát pedagógusoknál, szülőknél, óvónőknél, mindenhol, igen, ez én érzem, hogy ez működik, hanem mi nem csináljuk, mert sehonnan nem kap bátorítást, sehonnan nem kap egy olyat, hogy te jó irányba mész, higgyél benne, jó irány, na erre való ez az alulról jövő hálózatosodás, amelyiknek nagyon sokszor, de persze nyilván kell mindig forrás is, azért persze én is mondom, tudom is, de nem mindig az anyagiakon áll. Tehát először egy belső meggyőződésen áll. És ezt lehet nagyon, nagyon szépen követni ebben a gondolatmenetben is, amit Földi László így hát rövid ideje alatt felvázolt. Nagyon nagy sikere is volt.
Nagy sikere volt valóban, hiszen Európa hihetetlen nagy veszélyben van. Akárhogyan is megnézzük most, Európa nem találja a helyét hát semmilyen szinten, és bizony kézzelfoghatóan ezek az NGO-k valóban rátelepednek a politikára, és a politika rossz döntéseket hoz, és ebből következően hát itt az 500 milliós Európa kiszolgáltatott hát helyzetben van. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Erre világított ő rá, és ezért bátorított mindenkit, hogy kapaszkodjunk egymásba mindenféleképpen, mert viszont többen vagyunk. Kevesebb a pénzünk, de többen vagyunk. És többen vannak azok, akik a normalitás mellett állnak, és felismerik az ebbe rejlő lehetőségeket, mint azok, akik nem.
Természetesen, és ebben nyilván belefér az elfogadás, meg minden, szóval ebben nem mentünk most bele. Nyilvánvaló, de attól még azt az értéket, amin szilárd tudunk állni, és amiben bele tudunk kapaszkodni, azt biztos, hogy meg kell védeni.
Nagyon érdekes volt még Tereza Voroszkának, a műfordított tanárnak, Szent János Bogár közösség alapítójának, és Szent János Bogár közösség egyik lelkének az előadása, hogy hogyan működik a Szent János Bogár közösség, mint élő minta, élő példa. Hát mesélj erről!
Hát ez egy nagyon különös valami, és én azt hiszem, hogy egy nagyon egyedülálló és egy nagyon életképes, hát nem tudom, mozgalom, vagy nem tudom, minek nevezhetjük. Én azt hiszem, hogy sokkal nagyobb nyilvánosságot és sokkal nagyobb talajt érdemel. Abból a gondolkodásból, vagyis abból a problémából indultak el, családok szintén, tehát Voroszkáik családjában is felmerült probléma, hogy mitől lesz élő egy hit. És akkor ugye azt vették észre, hogy hát jó, hittanóra ide, hittanóra oda, hát ettől azért nem nagyon. És hogy a gyerekeknek valahogy az élet kérdéseikre kell hitből is táplálkozó válaszokat kapniuk. És hogy arra a helyzetre, hogy amikor belédrugnak, amikor nem tudom én, akkor mit csináljál? Amikor te látsz egy szenvedőt, most ez egy nagyon triviális helyzet persze, de sok ilyen kicsi, amikor kicsi döntéseket kell hozni, amikor lelkiismereti döntések, stb. Tehát élethelyzetekre kell választ adni a hitnek, és nem elvont elméleteket az eukarisztiában lévő, nem tudom mi. Tehát, és erre azt mondja, hogy és mi a közege egy gyereknek? Hát a játék. A játék, és felépítettek egy olyan, hogy mondjam, hát ők klubfoglalkozásnak, vagy akár táboroztatásnak, tehát ahol közösségben vannak, tehát ahol egymásra találhatnak ebben a légkörben, nyilván mindenhol vezető, és játszanak, és olyan jó játékokat, olyan indító játékokat találtak meg, amelyek nyomán élethelyzetekről, életkérdésekről tudnak beszélgetni. Ki is dolgozták ennek a módszertanát is, tehát hogy hogyan, és ezért így ezeket a bogarakat, a Szent János bogarakat, most már több évtizede, hogy úgy mondjam, erre képzik, úgy, mint a cserkészvezetőket, vagy ezeket, tehát ugye a belső embereiket megtanítják arra, hogy játsszál, de ne olyan, hogy játékos feladatokat adjál, tehát tényleg igazán add át magad a játéknak, engedd a gyerekeket bele azért, hogy tényleg az egész lénye részt vegyen benne, benne, és utána hogy lehet ezeket a helyzeteket átvinni beszélgetésbe. Hát itt ez két dolgot ad meg. Egyrészt az élményt, ami nagyon hiányzik a gyerekek életéből, mert tényleg nagyon nagy az intellektuális megterhelés, nagyon kevés az élmény. A másik a beszélgetés, ami végképp hiányzik a gyerekek életéből, mert a családokban se beszélgetnek már egy-két kivétellel. Iskolában nincs rá idő, a vonaton már nem beszélgetnek, az utcán már nem. Egyszerűen nincs a beszélgetés. Beszélgetés nagyon nagy eszköz. Tehát az, hogy meg tudja fogalmazni a kétségeit, a gondolatait, a kérdéseit, az ellenkezéseit, hogy vitatkozni tud, hogy ki meg tudja fogalmazni a saját érzéseit, hogy ez hogy volt, amikor kilöktek, amikor elestem, amikor érted ezeket. És ezek nagyon, nagyon szépen egymásra épülő tartalmak, és hogyha sok éven keresztül részt vehetnek a gyerekek egy ilyen jellegű esztük, tehát ez egy hittanítás, hát azért ez alapjában véve teljesen megfordítja az irányt. Tehát nem úgy van, hogy magyarázok egy valamit, és utána majd játszunk egy kicsit, fiam, hanem egyszerűen a te nyelvedet használjuk, játszunk,
és a játékban van benne.
Úgy van, és ott meg tapasztalod, és abból nem egy ilyen
elvont.
Hogy igen, ebből az a tanulság, fiam, tehát véletlenül is erről van szó, hanem arról, hogy a gyerekek maguk tudják valahogy úgy elrendezni ezeket az élményeiket, és ebből tényleg azt lehet mondani, egy ilyen láncolatot alakítva az évek során, valóban egy életképes, keresztény szellemiségű hozzáállás, viszonyulás keletkezik az élet legkülönbözőbb helyzeteihez. Tehát az undok testvéredhez, vagy az undokon viselkedő testvéredhez, a serdülőkorban a szerinted ellenet forduló anyádhoz, és ilyenek. Tehát ezekkel nagyon kell foglalkozni, különben fölmegyünk oda valamilyen eszmei izéba, vasárnap azt szépen meglobogtatjuk, meg leporoljuk, és szerda délelőttömhöz nulla köze van. És ezt akarták kikerülni, és egy nagyon, nagyon, nagyon életképes tulajdonképpen módszertannal.
Nagy örömmel dolgoznak. Hallottam, hogy dolgozzák már ki életkorra, igen, fölfelé menő rendszerben, hogy a hittanórán, amelyek bekerültek az iskolába a rendszerváltás után, de sajnos tantárgyá degradálódtak, ezt a kifejezést használta, és nagyon jól, mert valóban tantárgyá degradálódott a hittan. És nem kap a gyerek élményszerűen, vagy nem kap minden esetben élményszerűen olyan közvetítést, amelyikben rájön arra, hogy neki ehhez személyesen köze van, és ebben neki helye van, és meg tudja majdan esetleg a felmerülő problémáit valóban oldani. No, óriási élmény volt ez a konferencia, és nagyon örülünk annak, hogy számos műhelyben elindult munka valóban kezd hálózattá nemesedni, vagy hálózattá növekedni, bízunk ebben, és kívánjuk, hogy további közös munka kövesse ezt, hiszen hát több mint 220-an voltak jelen és regisztráltak, tele volt egy nagy előadó, és sok csillogó szemű, egymásra figyelő emberrel találkoztam, és ez mindenféleképpen biztató. Hát beszéltünk ma nagyon sok mindenről, a hálózatról, a közösségszervezésről, több aspektusból megközelítve, és bízunk abban, hogy ennek lesz folytatása. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, vendégem volt dr. Pécsi Rita, neveléskutató. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindöröki, amen!
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mária Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám. Ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az MLD-es számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as, tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat.
Szekeres Gyuláné Erzsi vagyok. Hívő katolikus családból származom. Anyukám nagyon nagy Mária tisztelő volt. Felnőttként tudtam meg tőle, hogy születésemkor a szűzanya oltalmát kérte rám. 2016-ban jelentkeztem önkéntesnek a Mária Rádióba. Hogy hogyan értesültem erről a lehetőségről? Egy alkalommal, amikor autóval dolgozni mentem, s valamilyen rádióadást hallgattam, egyszer csak sávot váltott a rádió, és megszólalt a Mária Rádió hangja. Rádióhallgatás közben többször hallottam, hogy önkénteseket keresnek, akkor elhatároztam, hogy amikor nyugdíjba megyek, hogy hasznosan töltsem a szabadidőmet, szeretnék önkénteskedni. Így egy e-mailben jelentkeztem. Megkérdeztem, hogy miben tudnék segíteni. Akkor éppen adatbázis kezelőre volt szükség, ezt heti rendszerességgel egy alkalommal vállaltam. Jelenleg is legtöbbet ebben tevékenykedem, de szívesen segítek másban is, amire éppen megkérnek. Ez mellett még havonta egyszer a budapesti Havas Boldogasszony templom Boldogasszony imacsoportjával imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért. Férjemmel futásszolgálatot is vállaltam. Úgy érzem, hogy ezzel tudom meghálni azt a sok jót a szűzanyának, tudom és tapasztalom, hogy minden szükségünkben velünk van. Jó egy olyan közösséghez tartozni, ahol vidám segítő emberek vesznek körül. Buzítok minden kedves hallgatót, hogy legyen bátorsága jelentkezni. Szükség van az utánpótlásra, önkéntes csapataink frissítésére, bővítésére. Amit szeretnétek, hogy veletek bánjanak az emberek, ti is úgy bánjatok velük.